Urunk, valóban ez a vágyunk, ahogy énekeltük is, hogy találkozzunk veled, hogy ismerjünk meg téged jobban, kérünk, hogy beszélgess el velünk, és add, Urunk, hogy imádságban mi is hozzád közeledjünk. Köszönjük, hogy találkozhattunk veled már, és megtérhettünk te hozzád. Azért imádkozunk, hogy formáld az életünket, szívünket, lelkünket a Krisztushoz való hasonlóságra. Várunk erre, Uram, és akarjuk ezt. Kérünk, hogy munkáld bennünk az akarást és a véghezvitelt is. És köszönjük ezt az összejövetelt is, a sok áldást, amit készítettél a testvérek által is. Imádkozunk, Urunk, hogy hadd tudjunk mindig ezért hálásak lenni, és kérünk, hogy most is jelenj meg közöttünk, és adj áldást az Úr Jézus nevében. Amen. Énekeljük a kivetített éneket. Köszönjük meg, testvéreim, Isten igéjét. Kolossé beliekhez írt levél 4. részéből fogunk 2 igeverset olvasni, 12. és 13. verset. Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott gyülekezethez, leveléhez lapozzunk, és a 4. részből a 12. és 13. verset fogjuk olvasni. Köszönt titeket, Epafrás, kiti közületek való, Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában. Mert bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fárad érettetek, és azokért, akik Laodiceában és Hierápolisban vannak. Amen. Epafrás egy hithős volt, Pál apostolnak egyik munkatársa, és nagyon keveset ír róla az ige. Vannak emberek, akikről keveset tudunk, de nagy hatással voltak, vagy vannak az életünkre. És bizonyos dolog úgy megértettünk az életükből, vagy hallottunk tőlük, és az bizony formálta a szívünket, az életünket, lehet szakmai területen, lehet iskolai területen, vagy éppen lehet a lelki területen is. Van egy-egy könyv például, lelki írás, amit elolvasunk, és nagyon nagy hatással van az életünkre, és a szerzőről, a könyv írójáról nagyon keveset tudunk. Hát, amit ott a könyvbe esetleg megtudunk róla, vagy még másoktól is, de mégis nagy hatással van reánk, mert azok az apró dolgok, amik ott vannak, vagy le van írva róla, az jellemzi őt, és így van ezekről a személyekről, akiket az Új Szövetség hát nem szán olyan sok időt, meg helyet a Bibliába, de keveset. De nagyon-nagyon sokat mondóak ezek az igék, ezek a dolgok. Hát figyeljük meg így, és gondolkodjunk el, hogy vajon a mi életünk milyen hatással van másokra, környezetünkre, mert a Jóisten ezt akarja, hogy jó hatással legyünk az emberekre. Isten felé vinni, vonni az embereket, hogy megismerjék az Úr Jézust. Epafrásról egy kicsit a bemutatásával szeretném kezdeni. Testileg keveset tudunk róla, ez egy furcsa név, Epafrás, vagy az új fordításban Epafrász, ahogy van leírva, az inkább szó szerinti, pontosan, ahogy van a görögből. Azt tudjuk, hogy Koloséban lakott, írja róla Pál apostol, hogy ti közületek való, tehát egy olyan ember, aki Koloséban lakott, ott volt a gyülekezetben, a gyülekezetnek egyik vezetője, elöljárója volt, de sok mindent nem tudunk róla, a családjáról, anyagi helyzetéről, lakásáról, munkájáról, fizetéséről, ezekről a dolgokról nem tudunk. De nem is ez a fontos, hanem Pál apostol kiemeli az ő bemutatásánál a lelki tulajdonságait. És ezeket szeretném elmondani most egy kicsit, utána majd a cselekedeteiről, hogy ő mit tett. Hát ez a két dolog mindig kell jellemezzen bennünket, hogy kik vagyunk mi, milyen a lelki profilunk, az fogja meghatározni, hogy mit teszünk. És hogyha ez a kettő Isten szerinti, akkor tudunk hatással lenni más emberekre, lelki értelemben, meg mindenféle értelemben a jóra. És segítsen a Jóisten, hogy ezeket be tudjuk vinni a gyakorlatunkban, az életünkbe. Tehát a lelkileg ez az ember úgy van itt leírva róla, bemutatva, hogy a Krisztus rabszolgája. Itt az eredeti szöveget idézem, Epafrás Krisztusnak szolgája, így írja Károli, az eredetiben rabszolgáról van szó. Ez az ember erről volt ismert, hogy ő lelkileg az Úr Jézus Krisztus rabszolgája. Nem csak egyszerűen egy munkás, egy olyan ember, aki alkalmazásban van, mert egy munkás, egy alkalmazásban levő munkás, abban különbözik a rabszolgától, hogy az a munkás azt mondja magában, hogy hát a főnököm egy jó ember, de nehéz a munka. És még bírom egy-két napig, vagy egy-két hétig, egy-két hónapig, aztán keresek mást, mert a magam ura vagyok, és hát nem házasságot kötöttem én ezzel az emberrel, és keresek más munkát magamnak. De a rabszolga nem tudott így gondolkodni. A rabszolga köteles volt az ő urának a parancsait, utasításait követni. Annak az embernek nem volt szabad akarata, döntése, a saját élete, a saját programja, a saját körülményei felett. Az Úr mondott neki mindent. És ha a rabszolga tartó azt mondta, hogy most 5 órakor kell kimenni, és egészen éjfélig kint kell dolgozni, akkor a rabszolga ezt kellett, hogy tegye. És neki meg se fordulhatott a fejébe, hogy esetleg én más munkát csinálok, vagy valami mást is. Azt mondja itt az ige, és a Bibliában sokszor, amikor Pál apostol, vagy az Új Szövetség írói így beszélnek az Úr Jézusról, hogy az Úr Jézus szolgái, akkor ez a gondolat van benne, hogy mi rabszolgái vagyunk az Úr Jézusnak. És ez azt jelenti, hogy teljesen el vagyok kötelezve az Úr Jézusnak. Tudom, hogy ő jó úr, jó pásztor. És amit ő mond igéjében, ahogy ő adja az értékeket, azok nekem nagyon drágák és nagyon, nagyon fontosak. És ez az elkötelezettség, ez az odaszánás jellemző a lelki bemutatásában erre az embere Epafrása. Elsősorban ő az Úr Jézus Krisztus rabszolgája. Neki Jézus parancsol. Nem a világ, nem a pénz, semmi más. A bűn, nem ezek parancsolnak. Felette az Úr Jézus Krisztus áll. A legfelső autoritás. És olyan jó lenne, hogy átvennénk ezt a gondolatot, hogy mi nem csak vendégei vagyunk az Úr Jézusnak. Mi az Úr Jézus Krisztusnak nem csak egy ilyen alkalmazottai vagyunk, hogyha ó, igen, akkor jó, ha nem, akkor hát ott hagyjuk. Hát nem probléma ez, találunk más megoldást. Nem. Hanem az Úr Jézus Krisztusnak a rabszolgája, az az elkötelezettség, az a teljes odaadás, hogy nem jó nekem más, és nincs is más, csak ez. Ebben az emberben, Epafrásban Isten ezt a lelkületet munkálta ki, hogy én azt akarom, amit az Úr Jézus akar. Nekem az jó, ami az Istennek jó. Én oda megyek, ahova Krisztus küld. Én azt teszem, amit a Krisztus mond. Nincs helye dolgoknak, hogy én így látom, én így akarom. A Krisztus rabszolgája vagyok. Ő az Úr, ő a parancsoló, az Úr Jézus Krisztus. A másik dolog az, hogy az apostolok szolgatársa. Úgy mondja Pál apostol, amikor bemutatja itt a Kolossé levélben, az első rész 7. versében, mert itt is ír, három helyen van írva Epafrásról, kettő itt a Kolossé levélből, az első részben, meg a 4. részben, és egyet a Filemon levelében fordul elő, de azt mondja Pál, úgy, ahogy tanultátok is Epafrástól, ami szerelmes szolgatársunktól, aki hív szolgálja ti életetek a Krisztusnak. Ő a mi szerelmes szolgatársunk. Tehát ő az Úr Jézus Krisztus rabszolgája, de Pálnak és a missziós társaságnak, a missziós embereknek szolgatársa. Nem a vezető, nem is a hátul kullogó, aki bukdácsoltat másokat, vagy gáncsolni akar másokat, vagy félre akar tenni másokat. Nem egy ilyen ember ő, hanem ő a szolgatárs. Együtt végezzük ezt a szolgálatot. És olyan szép, hogy azt mondja Pál apostol, hogy a szerelmes. Tehát benne az Isten szeretete van. Na hát csak azok tudnak igazán munkatársi viszonyban lenni az evangéliumért, az Úr munkájába, akik ebben a szeretetben vannak megerősödve. Akik úgy szeretik az Istent és a testvéreket, akikkel együtt vannak a misszióban, a gyülekezetben, a vezetőséget, a szolgálattevőket, a társakat, akikkel szolgálnak, akikkel imádkoznak, szeretem az Urat és a testvéreket. Ilyen ember volt ez az Epafrás. Nem azt mondja, hogy az ő családját szereti, nem azt mondja, hogy az ő azokat, akik szimpatikusak neki, vagy az ő korosztályát szereti, hanem azokat tudja szeretni, akik az evangéliumért harcolnak és viszik előre az Isten munkáját. Milyen szép jellemvonás ez ennek az embernek az életében. És egy másik az, hogy a kolossébeli testvéreknek a diakónusa. Ez is az eredeti szövegből van benne, amikor azt mondja Isten igéje, hogy ez az ember hív szolgája, itt a diakónusról van szó. Tehát úgy néz ki, hogy ez az ember egy avatott ember volt az Úr munkájába. Az első diakónusokhoz hasonlóan. Olyan ember, akiért imádkoztak, lehet, hogy pont Pál imádkozott érette. Nem tudjuk ezt. De olyan ember, aki felelősséget viselt az Isten népéért. Azt is mondják, hogy valószínű ő volt a kolossai gyülekezetnek a vezetője. A megbízottja. Mindenféleképpen ez az ember a szívén viselte a testvéreket, és azt mondta, hogy ha valaki bajba van, ha valakit segíteni kell, akkor én kész vagyok, és nem azután csinálta ezt, miután diakónussá avatták, vagy miután megvolt az ünnepély, hanem ezt sokkal régóta csinálta, ilyen volt ennek az embernek a lelkülete, nem tudott más lenni. Az az ember, aki a Krisztusnak a rabszolgája, és a testvérekkel olyan jó kapcsolatban van, az az ember kész segíteni bárkinek. Lelki értelemben, útba igazítani, tanítani, inteni, imádkozni, vagy testi dolgokban, amikor valaki rászorul és segíteni kell. Ennek az embernek ilyen volt a lelki profilja. Ilyen ember volt ő. Keveset ír róla az ige, de óriást találunk itt. testvéreim. Lelkileg ez az ember egy óriás. Mert ezt nem csak akkor csinálta, amikor Pál apostollal beszélt és találkozott vele, és akkor Pál apostol leírja, hogy milyen nagyszerű valaki, hanem ennek ilyen volt az élete, ilyen volt az életmódja. Lehet, hogy valamikor, amikor Pál apostollal találkozott, vagy valahol hallotta az evangéliumot, és utána találkozott Pál apostollal, ezt nem tudjuk, a Biblia ezt nem írja, ez titok, vannak ilyen titkok, de ez az ember megtért az Úr Jézushoz, és akkor elkezdett szolgálni, missziózni gyülekezetben, a rokonságban, ahol csak lehetett, és az Úr Jézus Krisztus kiformálta benne ezeket a szépségeket, ezeket a kincseket, ezeket a lelki erényeket. Hát ezekért kell imádkozzunk, testvérem, hogy legyenek láthatóak az életünkben. A Krisztus rabszolgái legyünk, ismerjük el, kötelezzük el magunkat neki, hogy ő az igazi. Ő a legjobb. A testvéreket szeressük, szolgáljunk együtt, és segítsük egymást. Aztán pedig az ige nagyon egyszerűen és röviden leírja, hogy ez az ember mit tett. Mit is tud tenni egy ilyen ember? Egy ige hirdető úgy fogalmazta meg, hogy az, aki az Istent szereti, azelőtt nincs törvény. Hát van törvény, a Krisztus törvénye. De az az ember csak ezen az úton fog járni, csak ezeket a dolgokat fogja tenni, és milyen dolgokat tesz ez az ember, és Pál apostol érdemesnek tartja, hogy ezeket a dolgokat jegyezze meg. Hát az első az, hogy evangélizál. Kolossé, Laodicea és Hierápolis. Valószínű, hogy ezek azok a helyek, gyülekezetek, ahol Isten használhatta Epafrást. És megalakulhattak ezek a gyülekezetek, a kolossiai gyülekezet, a laodiceai gyülekezet. Még találkozunk a laodiceai gyülekezettel a Jelenések könyvében. De itt most csak megemlíti, hogy ez az ember kötődik ezekhez az emberekhez. Mert ez az ember nem úgy gondolta, az evangélium csak az övé. Nem egy ilyen privát vállalkozás, hogy én és az Úr, és kész, és boldog vagyok, és ennyi az egész. Hanem vinni az evangéliumot másoknak, az igét, a jó hírt. Olyan csodálatos ez, testvérem, ahogy a napokban egy konferencián vettem részt, találkoztam muzulmánokkal, akik a hitre jutottak. És az egyik tett is bizonyságot erről nyilvánosan mindenki előtt, és elmondta azt, hogy amikor ő idejött Európába, menekült persze a bajok miatt, a háború miatt, és jött ide jobb életet találni, és Angliába találkozott valakivel, aki mondott neki valamit az Úr Jézusról. És az Úr Jézus haláláról. És akkor megállt, hát igen, meghalt, mert meghal, mert minden ember meghal. Nem, de az Úr Jézus nem azért halt, mert öreg volt, vagy ilyesmi, hanem meghalt a kereszten. Megölték. Mi érettünk halt meg. És azt mondja, hogy ez engem annyira megfogott, hogy ezt nagyon-nagyon foglalkoztatott. Mert azt mondja, mi a Koránból tudunk valamit az Úr Jézusról, de azt nem mondják meg, hogy meghalt. Élt és jó dolgokat tett, mint egy nagy vallás alapító, de haláláról nem volt szó. És ez engem érdekelt, azt mondja, és utána jártam. Olvastam könyveket, olvastam a Bibliát. És akkor azt mondja, eljutottam odáig, hogy megértettem, mi az Isten, az Isten szeretete. És amikor a kettőt, hogy az igaz Isten meg az Allah úgy egymás mellé tettem, akkor azt mondtam, hogy Allah, az egy nagyon durva ölni, gyilkolni visz. De itt van egy Isten, aki önmagát áldozza fel. És akkor ez a fiatal nő odaadta magát az Úrnak, megtért. És ott volt benne az a vágy, hogy vinni az evangéliumot. És ezzel foglalkozik azóta. Tesz bizonságot a muzulmánoknak, azt mondja, nem tudom elhallgatni. Nagyon sokan az ő emberei már hitre jutottak, az ő bizonságtétele által halálos ítéletet mondtak ki a feje fölött a muzulmánok, mert ilyen imámok is az ő vallási vezetői közül is már, vagy ötöt az Úr Jézus Krisztushoz vezetett. És láttam benne azt a vágyat, hogy tovább kell adni az evangéliumot. Nem csak annyi, hogy tudok valamit, ülök valahol, hanem viszem, akarom mondani az igét, az evangéliumot. Tehát ezt tette ez az ember Epafrász. Azt mondta, hogy megismertem az Úr Jézus Pál apostolom, vagy kín keresztül az enyém lett, ő az én uram, megváltóm, segíteni akarok az embereknek, de én viszem az evangéliumot. Hol tudom hirdetni? Kolosséban, ahol én lakok, akkor ott. Elmegyek még a közeli városokba is, településekre viszem, Hierápolisba viszem, Laodiceába, ezek közeli városok voltak, olyasmi, mint Szatmár, Károly és Tasnád, most így mondom ezt, nem az, hogy milyen nagyok voltak a városok, de ilyen közel lehettek. És ez az ember azt mondta, hogy erre adom az életemet. Hát ami volt benne, az a lelkiség, a sugárzott belőle, vitte az evangéliumot. Vajon hogyan teszem ezt? A másik dolog, erről az emberről nem csak, hogy evangélizál, hanem pásztorol. Pásztorolja azokat, akik megtértek. Nem volt neki ez az elnevezése, ez a titulus, hogy ő a pásztor vagy a püspök. Mert van, amikor Pál apostol ír ugye gyülekezeteknek, hogy is mondja, a diakónusokkal és a püspökökkel együtt, de itt most erre az emberre nem mondja ezt. De neki ilyen szíve volt, hogy megtértek az emberek az Úr Jézushoz, és akkor ezeket gondozni kell, és valószínű, hogy ez az Epafrás látott problémákat, amelyeket ő nem tudott megoldani. Lehet tanításbeli eltéréseket is, ha a Kolossé levelet tanulmányozzuk, akkor vannak ilyen eltérések is ott az igében, amikor azt mondja Pál apostol, senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vett a bölcselkedés üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világi elemi tanításai szerint vannak, és nem a Krisztus szerint valóak. Ezeket a dolgokat ő felfedezte, hogy itt valami furcsaság van, és én prédikálom az igét, de nincs arra tehetségem, hogy megfogalmazzam, meglássam, hogy mi ez. És meghallotta, hogy Pál apostol Rómában van a börtönben, házi fogságban, úgy mondta, hogy olvassuk az igében, és azt mondta, hogy mindent megteszek, elmegyek Pál apostolhoz, és találkozok vele, és elment oda. A Filemon levelében azt írja Pál apostol, hogy Epafrás az én fogolytársam. Oda ment, és elbeszélgettek ezekről a dolgokról, és látott Pál apostol az Úrtól jövő kijelentését. Valószínű azokban az időkben írta le Pál apostol a Kolossei levelet, a Filemon levelét is. És egy olyan ember, aki a szívén viselte a testvéreknek a lelki fejlődését, egy olyan ember hozta el a levelet Rómából egész Kolosséba, de azt mondja Pál apostol neki, hogy nem csak ott Kolosséba kell ezt olvasni, ezt a levelet, hanem Laodiceában, Hierápolisban is. Jó, hogyha tudják ezeket a dolgokat. Hát ez az ember a szívén viselte az embereknek a fejlődését. Az embereknek a jó mederbe való terelését. És ilyen szívvel volt ez az ember. Védeni a hitet. Továbbadni a hitet, amit kaptunk az Úrtól, az evangélium hitét. De azok, akik hitre jutottak, azok maradjanak meg. És itt van a Kolossé levélben ugye az a mondás, ami az az íge, hogy amiképpen vettétek a Jézus Krisztus az Urat, aképpen járjatok őben, meggyökerezvén. Ez a hívő élet lényeg, és erre törekedett ez az ember. Nem tudta ő ezt talán így megfogalmazni. Lehet, nem volt olyan jó szónok. Lehet, hogy nem volt olyan jó rálátása a dolgokra. Nem volt tapasztalata. De a szíve ott égett ezért a dologért. Jaj, nehogy elveszen egy se. Nehogy elveszen. És akkor elmegyek, és igyekszek. Sokat fáradozott, úgy, ahogy mondja itt Pál apostol. Ez az ember sokat fárad. Nem csak azért, hogy ossza ki a segélyeket. Vagy hogy gyűjtse össze az adományokat, és segítse a jeruzsálemieket, vagy másokat. Hanem ez az ember lelkileg is megteszi ezt az utat, elmegy egész oda Rómába. Már úgy tartja Pál apostol, hogy fogolytársam. Ő nem volt elítélve Epafrás, de ott volt Pál apostol, beszélgettek, imádkoztak, segített neki Pál, meg sokaknak. Milyen szép lelkület, testvéreim, vajon azon kívül, hogy magammal foglalkozok, vagy magam lelki életével, vajon imádkozok és foglalkozok másokkal is? A javulás, a megerősödés, a meggyökerezés, hitben való erősödés szempontjából. Aztán pedig befejezem azzal, amivel lehet, hogy kellett volna kezdeni, amire Pál apostol a legnagyobb hangsúlyt fektet, hogy azt mondja, hogy ez nem csak prédikál, hanem imádkozó ember. És talán itt lehet látni a hívő életnek a motorját. Most Pál apostol felnyitja a motorháztetőt, és azt mondja, na itt van. És meg lehet nézni, hogy milyen dolgok vannak ebbe benne. Mert azt mondja, hogy ez az ember tulajdonképpen mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban. Annyi mély jelentésű szó itt. Azt mondja, mindenkor. Nem csak éjbe-hóba. Mindenkor. És nem is akárhogy, hanem azt mondja, tusakodik. Az Úr Jézus Krisztus tusája juthat eszünkbe a Gecsemáné kertben. Tehát nem csak egy felületes imádságot mondott, és nem magáért imádkozik elsősorban. Tusakodván ti érettetek. Nem is csak egy valakiért, többekért. Érettetek a gyülekezetét, érettetek Koloséban, ott a Filemon házánál levő gyülekezet, ott a Hierápolisban, vagy Laodiceában, vagy a többi helyen, ott Rómában, vagy más helyen lehet találkozott másokkal is. Ez az Epafrász ott Rómában. És azok elmondták neki azon, és imádkozik. Tehát ez az, ami ezt az embert jellemezte. Úgy mondta az evangéliumot, hogy imádkozott az evangéliumért, mert az evangélium hallgatóért. Úgy akart beszélgetni az emberekkel, a testvérekkel, hogy ott volt benne az imádságos lelkület. Tusakodni. Nem csak egy-egy szót mondani, egy-egy mondatot mondani, áld meg Uram, hanem ott állni az Isten előtt másokért. Ezt tette ez az Epafrás. És amikor az imádságának a tartalmáról beszél, mert egy kicsit beszél erről is, ugye? Azért imádkozik, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában. Ilyen alapvető dolgok. Hogyha megismerték az Urat, akkor ezek a fiatalok, középkorúak, idősek, szegények vagy gazdagok, akkor ezek az emberek meg tudjanak maradni tökéletesen, megállhassatok tökéletesen. Ez az Isten akarata, hogy megálljak az ő útján, tökéletesen. Nem akárhogy gyengélkedve, zúgolódva, panaszkodva, gyengélkedve, bukdácsolva, hanem tökéletesen tudjak megállni. És teljes meggyőződéssel. Olyan fontos a meggyőződés. Ez a meggyőződés a tanításból jön. Az Isten igéje alapján, ezért Pál apostol ír egy egész levelet a Koloséaknak. És magyarázza nekik, hogy van bennetek ott valami, az nem jó, hozom én azt, ami az Úrtól jön. És ezt el kell olvasni, ebben kell foglalkozni, gondolkodni ezen, változni abból, amit addig tettetek. Hogy legyen teljes meggyőződés. Nem úgy, hogyha megkérdeznek, hát én nem is vagyok benne biztos. Még hallottam, de nem tudom én pontosan ezt. Teljes meggyőződése, teljes bátorsággal, teljes odaadással. Mert Isten ezt várja tőlem, ezt várja tőlünk, testvéreim, hogy ilyen legyen a hozzáállásunk az Úrhoz. Legyünk teljesen meggyőződve arról, hogy kicsoda Isten. Ő a mindenható. Ő mindenütt jelen van. Legyünk teljesen meggyőződve saját állapotunkról. Azt, hogy bűnösök vagyunk. Hogy van bennünk óemberi természet. De afelett lehet győzni. Adott az Úr egy új természetet, ha adott. Ha meg vagyunk térve, akkor ott kell legyen az üdvbizonyosság. Teljes meggyőződésre kell jutni. Az evangelizálásról, az emberek elveszett állapotáról. Nem az, hogy hát vannak olyanok, akik másféleképpen közelednek Istenhez. Európában manapság ez nagy, nagy törekvés. És láttam, sajnos mutatták a nyugati testvérek a templomokat, ahol nem csak diszkót csinálnak, hanem skateboard pályát. A gyerekek ott korcsolyázzanak az üres templomba. Eladták. Kocsmákat, pizzázókat csinálnak. Mert nincs ki imádkozó, nincs ki jöjjön az Isten házába. Van-e teljes meggyőződés? Az, hogy keresztény hit, azt, hogy megtérés, azt, hogy az Úr Jézus ott van. Ennek az embernek volt. És ilyen volt ennek az embernek a hozzáállása. A lelki dolgokhoz, a misszióhoz, a gyülekezethez. A testvérek értékesek, teszek mindent érettük. Bármit. Van ilyen a hozzáállás az életemben ezekért a dolgokért. Az egyik testvér mondta, hogy Kínába találkozott egy olyan emberrel, aki 21 évig volt a börtönben. 44 évesen zárták be a börtönbe azért, mert otthon összeövetelt tartottak a házánál. Imádkoztak és énekeltek. Igaz, halkan énekeltek, meg imádkoztak, mert tudták, hogy így van a rendszer. De megfogták, és 21 évre ítélték el. 65 éves volt, amikor kikerült a börtönből, és a felesége megvárta, pedig azt mondták, hogy meghalt, ne várd meg, Voltak nagyon komoly emberek, testvérek, akik kérték, hogy meghalt a férjed. De azt mondja, nem, az én férjem él. A gyerekek így nőttek fel, mondhatni. Apa nélkül. De ez az édesapa ott a börtönbe végezte a szolgálatot tovább, amit ott lehetett. És ez a testvér, aki elmondta, hogy mi találkoztam ezzel a keresztényel ott Kínába, azt mondta, hogy ez az ember most 80 éves. És amikor én találkoztam vele, akkor azt mondta, meg azt mondja, hogy érdekelt, hogy elsősorban, hogy bírtad ott a börtönbe ennyi éven keresztül. Hát azt mondja, úgy, mint otthon. Hát hogy? Hát azt mondja, otthon is imádkoztam, és végeztem a szolgálat, most a börtönbe is ezt tettem. Ott voltak a cellatársak, nem a gyülekezet, nem voltam szépen felöltözve, nem volt az kényelmes szék. Ezt mondja, ott is lehetett prédikálni. Ilyen mentalitás. Rabszolga felfogás. Ezt is itt kell, így kell csinálni. Nem mást. És azt mondja, imádkoztam az otthoniakért. Családért, a gyülekezetért. És volt fejlődés a családban is, megtértek, a gyülekezetben is voltak megtérések. És ez az ember 81 éves korában azért ítélték el, mert 20 ember megkeresztelt. Lelki munkát végzett, kiengedték a börtönből, persze ugyanazokkal a megszorításokkal, és 80 éves korában azért ítélték el, mert megkeresztelt embereket, akik meg voltak térve. Ő fel volt hatalmazva, persze az egyház részről nem valami furcsa dolgot csinált ő, hogy ő mit akar. És ennyi évesen is a börtönbe zárták. És ez az ember, nem lehet tudni róla, hogy mi van vele, és sokakról nem lehet tudni, hogy hol van, és mi lesz vele, és mennyit szenvednek ezek az emberek, de az életük az Úré. Vajon elmondható ez rólam, rólunk? Epafrás, az imádkozó. Én így fogalmaztam meg. De nem tudom, hogy a Jóisten mit helyezett a te szívedre, hogy miért imádkozzál ma este. De kell imádkozzunk, hogy az Úr erősítse meg lélekben, és erősítse meg bennünket a cselekedeteinkben is. Kell vinni az ígét, az evangéliumot, testvéreim. Legyünk készek erre. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád menekülhetünk, köszönjük, hogy nálad segítség van, tisztulás, megtérés, megváltás, új élet, Uramat, hogy ezt tudjuk képviselni, ezt tudjuk hirdetni, és így tudjunk élni. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj a szívemben, szívünkben, és add, hogy minnyájan teljes meggyőződéssel maradjunk, álljunk meg a te akaratodban. Kérjük, hogy adj erőt, hogy hirdessük az ígét, könyörüljél rajtunk, és segíts meg bennünket, hogy minden helyzetben téged tudjunk képviselni. Amen.